Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket. A 241. énekünk eléneklésével mindegyik versét énekeljük. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, hogyan szól hozzánk János evangéliumából, a 20-tól, 20. verstől, 14. rész 20. versétől válogatott verseket olvasok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja a parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igéimet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Válaszoljunk a megszólító ígére imádsággal. Édesatyánk, annyira bensőségesek ezek a szavak, olyan jó hallani ezeket Jézus szájából. Annyira össze-vissza tapasztalatunk van, Urunk, annyira nehezen fogunk meg téged. Néha olyan távol érezzük magunkat tőled, mert képtelenek vagyunk téged megfogni. Annyira szeretnénk téged valahol kitapogatni, vagy meglátni. Annyira vágyunk megtapasztalni téged, és bizony elrejtőzködő Isten vagy. Mégis annyira ellentétesek ezek a szavak, és olyan jó hallani őket, hogy Jézus azt mondja, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem, és a szeretet bennetek van, és hogy te nálunk akarsz lakni. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg most a szívünket, hogy most az érzékszervünkön keresztül, a fülünkön keresztül hadd halljuk az igédet, a szavakon és az élő igén keresztül hadd tapasztaljuk meg, hogy te valóság vagy, és hogy te része tudsz lenni az életünknek, sőt, meghatározója tudsz lenni az életünknek. Bűnbánattal jövünk eléd, Urunk, hogy nagyon sok esetben ezen a héten is nem csak te voltál meghatározója, hanem az engedetlenségünk, a bűneink is. Szeretnénk a bűneinket most megvallani és letenni, megbánni és megtagadni őket. Köszönjük, édesatyánk, hogy erre van lehetőségünk. Így szeretnénk a te szent lelked által most megtisztulni. Szeretnénk magunkat oda ajándékozni neked, és erre kérünk téged is, hogy szent lelkeddel, igéddel ajándékozz magadat nekünk. Várunk, hívunk, Szentlélek, Úristen, szólj hozzánk, hadd fogadjunk be téged. Jézus nevében. Amen. A 174. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésre. A 174. dicséret egy nagyon picike kis rövid ének, ezt kétszer énekeljük fennállva. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Az az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, most át szeretném adni nektek. Megtalálható Máté evangéliumának a 3. részében, a 16.-17. versben így. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre elszáll. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Jó napot nektek, atyám fiai! Sokkal nagyobb élvezetet szerez nekem általában a készülés, mint az elmondása az ige hirdetésnek. Persze, ez is sokszor nehéz, mert a készülésben is ott van az a nyomás, de ezt majd át is kell adni. És néha azt az örömöt, vagy azokat a felfedezéseket nem mindig tudom átadni, amit én átélek. Na mindegy, most már ezt tudjátok, hogy én örültem, nagyon jó volt készülni, nagyon izgalmas volt, és hát én csak remélem, hogy egy pici ebből át tud menni Isten lelke által. Sajnos az én korlátolt lehetőségeim nagyon behatárolnak engem, de az a jó, hogy az Isten szent lelkét nem határolja be senki. Ezt már teológus koromban is megtapasztaltam, amikor dadogva, remegve elmondtam a prédikációmat, és aztán olyan visszajelzéseket kaptam, hogy szerintem én azt nem is mondtam, amire ők hivatkoztak, de Isten lelke jónak látta kiegészíteni, amit én mondok. Pünkösd utáni vasárnap van, és ennek a neve az egyházi hagyományban a Szent Háromság vasárnapja. Isten személyével fogunk most foglalkozni, aki olyan megfoghatatlan, akivel, ahogy az egyik lányom 7 évesen megfogalmazta, az a baj, hogy sosem látjuk őt. Miért nem látjuk őt sosem? Mondtam neki, hogy hát biztos azért, mert túl nagy. A hangyák sem látnak minket, pedig vagyunk. Nem férünk a látószögünkbe. Nem fér Isten a mi látószögünkbe. Az Isten létét tagadó egyik klasszikus mondata, hát mi ezt még tanultuk, nem tudom, hogy a maiak tanulják-e, én még a szocialista érában nőttem fel az iskolában, és mondták, hogy az első szovjet űrhajós, Jurij Gagarin, amikor felment, hát mennyire a világűrbe, azt nem tudjuk, de minden esetre föllőtték és lejött élve, és ő azt mondta, hogy hát nem látta Istent. Lám Gagarin, aki fel volt a világűrben, ő sem látta Istent. Hát akkor biztos nincs is. Milyen érdekes, hogy ezzel szemben az amerikai csapat, Neil Armstrong ezzel a bizonyságtétellel vallotta meg a hitét, hogy a Holdról nézve a Föld bolygót olyannak látta, mint egy élet bölcsőjét az Isten tenyerén. Az egyik lát valamit, valakit, a másik meg nem lát semmit. Gyanús, hogy a szemünk kevés az Isten meglátásához, ahogy az agyunk is kevés a felfogásához. Annyit ismeretünk belőle, amennyit ő megmutat, amennyit ő kijelent, és amennyire mi nyitottak vagyunk. És hát itt látszik, hogy kettőn áll a vásár, ő a közlő, mi pedig a befogadók vagyunk. Itt látszik, hogy bizony akkor nem csak azon múlik, hogy ki hogyan közli magát, hanem az is, hogy én be tudom-e fogadni, tudom-e fogni. És már a témánál is vagyunk, a megismerés kapcsolatot feltételez. Hogy én kapcsolatba lépek vele. Isten személy, aki kapcsolatot akar velünk. Úgyhogy amíg csak elvontan beszélgetünk róla, és nincs bennünk olyan szándék, hogy mi kapcsolódni akarunk ehhez az Istenhez, Isten elbújik, elrejtőzködik. Deus absconditus, mondták a régiek, elrejtőzködő Isten, el van takarva a szemünk elől, de azért nem hagyja magát bizonyság nélkül. Itt énekeltük a 8. Zsoltárban, hogy a nap, a hold, a csillagok mind róla tesznek bizonyságot, még a csecsszopók is, a kicsi babák is, ahogyan megszületnek, egyáltalán az életnek a csodája mind róla szól. A zsidókhoz írt levél első részének a első verse mondja ezt, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Tényleg sokféle forrásból tájékozódhatunk, említettem az előbb a természet tanulmányozását, az emberi történelmnek a tanulságait, vallások és filozófiák bölcsességét, van, amelyik egészen közelbe talál, van, amelyik meg egészen mellélő, de a mi forrásunk a Biblia, és ezt vállaljuk, mint keresztjének, és méghozzá nem is csak az Ószövetség, mert akkor csak a zsidókkal értenénk egyet, hanem Jézus Krisztus miatt a teljes Biblia, Ó és Új Szövetség, mert a fókuszában Jézus Krisztus személye van. Az ige testélet, az Isten testélet kijelentése Jézus Krisztusban van a mi hitünk, és ezért a Biblia mi forrásunk. A Biblia bizonysága Istenről az, hogy az ő személye egy hármas egység, ebben létezik, és hát így tanultuk, hogy lényében egyen, ezt még gyerekkoromban tanultam, lényében vagy lényegében egy, személyében három. És ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan dolog. Titok, misztérium, és hogyha ezt tudom, hogy a kezdő kurzusokon próbáljuk mondani, vagy tanítani, és nagyon sok már felnőtt gyülekezeti taktól is hallom, hogy én nem tudok ezzel mit kezdeni. Én tudok, van, aki azt mondja, hogy tudok az Istennel mit kezdeni, de a Szentlélekkel nem, vagy tudok Jézussal mit kezdeni, van, aki meg Jézussal sem tud mit kezdeni. Szóval érdekes, megosztanak így a tapasztalataink. Ez egy misztérium, és nincs is megfelelő a természetben, a személy és emberi tapasztalatban, nem tudjuk mihez hasonlítani. Akik a gyerekekkel foglalkoznak, vagy ismerik Pintér Bélát, és a híres számát 3 az 1-ben címmel, azok tudom, hogy a reklámszövegek alapján más ugrik be, de neki van egy gyönyörű szép éneke, 3 az 1-ben. Így szól, hogy van az, hogy ő 3 és mégis 1, hogy lehet, hogy 1 és mégis 3. Az értelmem nem fogja fel, belátom. Ha agyasan közelítek, elrejtőzik, de ha szívemmel, újra megtalálom. ő a legjobb barátom. És itt derül ki, hogy Isten hogyan tapasztalható meg kapcsolatban, a barátságban. Ha valaki agyasan közeli tudományos módszerekkel, persze hát Isten akkor is meg tudja magát mutatni, de általában elrejtőzködik. De aki kapcsolódni akar velem, odaadja magát. No hát nem baj, hogyha nem értjük, ezen lépjünk túl, nem kell mindent érteni, legyünk türelmesek, és adjunk időt Istennek, hogy talán egyre többet értünk meg belőle. Emlékszem, ugye idéztem a 7 éves lányomnak a szövegét, én magam is ugyanezt mondtam gyerekkoromban az én anyukámnak. Aztán eltelt 50 év, és most már, és még most is tanuló vagyok, és még most is haladok ezen az úton. Na, de azért az sem baj, hogyha van agyunk, és azt is használjuk, és az agyasok kedvéért hoztam ide néhány könyvet, mielőtt bele megyek a mai üzenetünkbe. A hit és a tudás gyönyörű mesterművekre képes, és ilyenek a hitvallásaink. És ez a reklámhelye is, a Heidelbergi KT és a második helvét hitvallást ajánlom mindenki figyelmébe, aki még nem tanulmányozta. Emlékszem egy ifi tagomra, aki annak idején, amikor én mondtam neki, hogy hát el kell olvasni a hitvallásainkat, azt mondja, hogy nem, nekem elég a Biblia. És aztán csak a kezébe nyomtam, és azt mondta, hogy András, hát hogyha ez mind így csinálna az egyház, hát akkor fantasztikus, akkor megvalósul az Isten országa. Tehát olyan kincseket talált a hitvallásban, és hát azóta lelkész ő is. A helvét hitvallás, második helvét hitvallás harmadik fejezetén szól a Szent Háromságról, és egy bizonyos részt felolvasok. Próbálom lassan olvasni, hogy értsük. Igazán 2-3-szor el kéne olvasni, de majd otthon. Hisszük és tanítjuk, hogy az Isten lényege vagy természete szerint egy, aki önmagától létezik. Magának mindenre elégséges, láthatatlan, testetlen, véghetetlen, örökkévaló. Minden dolognak, mind láthatóknak, mind láthatatlanoknak teremtője. A legfőbb jó, élő és mindent éltető és megtartó, mindenható és tökéletesen bölcs, kegyelmes vagy irgalmas, igazságos és igazmondó. Mindemellett hisszük és tanítjuk, hogy ugyanebben a véghetetlen egy és oszthatatlan Istenben elválaszthatatlanul és elegyítetlenül a következő személyeket különböztethetjük meg. Atya, Fiú és Szentlélek. Mégpedig úgy, hogy az Atya öröktől fogva nemzette a Fiút. A Fiú emberi szóval ki nem fejezhető módon született. A Szentlélek pedig mindkettőtől származik, mégpedig öröktől fogva, és mindkettővel együtt imádandó. Úgyhogy nincs három Isten, hanem van három, ugyanazon lényegű, egyaránt örökkévaló és egyenlő méltóságú személy, amelyek megkülönböztethetek ugyan tulajdonságaik szerint, és sorrendben megelőzik egyik a másikat, de nem valamely egyenlőtlenség alapján. Mert ami a természetüket vagy a lényegüket illeti, úgy függenek össze egymással, hogy ez a három egy Isten, és közös egy isteni természete van az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Hűha! Érezzük a szavaknak a súlyát, és fantasztikus szépségét, hogy mennyire mindent lefed. Persze aztán, ahogy belekötünk egy-egy szóba, akkor a személyes tapasztalatunk rögtön felpattintja a kérdőjeleket, hogy mindenható? Akkor nem tehette volna meg azt, hogy? Meg miért hagyta azt, hogy? Meg az én életemben is volt számtalan szenvedés, meg katasztrófa. Ha mindenható, akkor legfőbb jó. Tehát ezek szerint hogy van ez egymással, hogy hagyta, hogy szenvedjek? Lehet, hogy javamra kéne, hogy legyen az a szenvedés. Persze ez is benne van a Bibliában, de sok mindent, ha a végére megyünk személyesen, akkor nagyon élővé lesz ez az egész. Nagyon gazdag, nagyon ajánlom, olvasgassuk, aki még nem olvasta. Még egy könyvet ajánlok. Szalai Andrásnak a Más Jézus, Más Lélek, Más Evangélium című könyvét. Ez egy hitvédelmi könyv, és azért írodott, hogy tudja a hívő ember megkülönböztetni a mostani igazi tanításokat a tévtanításoktól, és a hamis vallásokat az igaz vallástól. Az igaz vallás nem azt jelenti, hogy a református vallás, vagy a katolikus vallás, hanem az igaz vallás az az Isten igaz hite, és itt bizonyos felekezeti, vagy hát ilyen kis csoportoknak a tévtanításairól is szó van, de előtte ugye az igaz tanítást írja. És hát így van szó benne a Szent Háromságról is. Pár pici pontot felolvasok. A Szent Háromság tan alapja. Azért is fontos ez, mert lehet, hogy nekünk is vannak ismerőseink, akár Jehova tanúival találkoztunk, vagy más vallásúakkal, akik azt mondják, hogy hát Isten egy, és Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak egy angyal, vagy egy Istennek a fogadott fia, angyalból fogadott fia. Nem kell nekünk leállni velük vitatkozni, nem kell az üdvösségükről sem gondolkodni, mi nekünk kell hinni azt, amit a Biblia tanít. Itt ez a könyv nagyon szépen hozza, hogy honnan veszük mi azt, amit hiszünk. Most itt rengeteg igehely van, amit nem fogok felsorolni, csak olvasom azt, amit hát kimondunk ezek alapján. Csak egyetlen Isten van. És itt rengeteg igehely van. Tehát ezt kimondja a Biblia, csak egyetlen Isten van. Nincsen más Isten. Még ha mi akarunk bálványt vagy más isteneket imádni, azok nem istenek. 2. A Biblia Istennek, sőt helyenként az Istennek nevezi mind az Atyát, mind a Fiút, mind a Szent Lelket. Hát akkor. És a harmadik dolog, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek egymással kapcsolatban van, egymással kommunikál, tehát mindhárom valóságos személy. Kommunikálnak egymással. És hogy miben különböznek, azt mondja, a háromság tagjai között aláfölé rendeltség nem alacsonyabb rendűséget jelent, hanem az üdvözítés művében betöltött sajátos feladatukból következik. Például nem az Atyát, hanem a Fiút feszítették meg. Második dolog, hogy a személyek összhangjára, kölcsönös függésére mutat. A Fiú csak az Atya iránti engedelmességgel bizonyította, hogy ő Isten fia. Mert az Atya tetteit teszi. Az Atya szavait mondja. A Szentlélek, Szentlélekben a tanítványok azért ismerhették fel Krisztus lelkét, mert Jézustól kapott szavaival Jézust dicsőítette. Hát rengeteg sok szép táblázat, meg igehely, meg minden van benne, úgyhogy aki buvárkodni akar, és tudóskodni, és agyasan is akarja közelíteni, lehet agyasan is közelíteni Istenhez. De most nem így fogunk, mert én nem tudós vagyok, hanem a mai szakasz alapján tulajdonképpen két kulcs szóval foglalkozunk, hogy a Szent Háromság szeretett közösség. Hát ez egy szó, jó? Két szóból egy, szeretett közösség. Ugye, ha már háromból lehet egy, akkor a kettőből is lehet egy. A Szent Háromság Isten tulajdonságáról akarok beszélni, hogy ő kapcsolati lény, személy. Nagyon sokan ezt is vitatják, hogy ő egy erő, szokták az ezoterikusok univerzális erőnek, meg univerzumnak hívni, meg onnan le lehet hívni az erőket. Jó hangzik, de ez minket nem elégít ki, és nem is így beszél magáról a Bibliában. Nézzük a textusunkat, ahol tetten érjük ezt a három szemét és a viszonyukat is. Sőt, még nem csak az ő viszonyukat, hanem ebből fogom majd hozni a hozzánk való viszonyulásukat is. Ugye Jézus alámerítkezik, megkeresztelkedik, és amikor feljön a vízből, akkor leszáll rá a Szentlélek galamb formájában, és hall egy szózatot, Isten szavát, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Kezdjük Jézussal. Az emberként megtestesült Isten mérföldkőhöz ér, a szolgálata startkövéhez, a nyilvános tanítói szolgálata kezdődik ezzel, megkeresztelkedik, és ez nem más jelent, mint hogy sorba áll, ugyanazokkal az emberekkel áll sorba, akik a saját bűneik miatt akarják a bűn bocsánatot, és gyakorolnak bűnbánatot. Jézus beáll be a sorba, pedig erre neki nincs szüksége, mert bűntelen, de azonosul a bűnös emberrel. És itt kezdi magára venni a bűnt, és ez fejeződik be majd a kereszten, ezt tetőzzük be. Hát ebből még nem derül ki az Istenhez való viszonya, annál inkább a mi hozzánk való viszonya, az, hogy belehelyezkedik a sorsunkba, hogy ő sorsközösséget vállal. Jó, hát sorsközösséget vállalt akkor már, amikor lejött a mennyből, és megtestesült, ugyanúgy meg kellett születnie, ki kellett bújni az anyaméhből, ugyanúgy fázott, sírt, szenvedett, mint ahogy mi is, és hát aztán még többet is kapott a szenvedésből, már babakorában üldözte őt Heródes, és aztán ahogyan kilépett a tanítói szolgálatban, testközeli tapasztalata lett a szenvedés. Minden szenvedést, ami minket ér, az rajta fokozottan csattant. Kezdtem az üldözéssel, ez folytatódott a farizeusok részéről, aztán az áskálódás, a cselvetés, a rágalmazás, ez végig kísérte az életét. Aztán már a kereszt úton, ugye amikor elfogták, akkor koncepciós per, megszégyenítés, megvetés, köbdösés, kínzások, megalázások, olyan mértéke, amit fel sem foghatunk, és a legvégén a kínhalál, ami testileg is biztos, hogy kínos volt, de van egy töblete, hogy azt a kárhozatot is elszenvedte, amiről nekünk fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. A poklok poklát az emberiség bűnéért. Úgyhogy Jézus empátiája megjelenik abban a hozzánk való viszonya, hogy ő, mint a fiú Isten, mindent végigjárt előttünk, amit mi végigjárhatunk egyáltalán, az összes szenvedést, a legmélyebb szenvedéseket is. Ebben merítkezik be, és itt társul hozzá a második személy, az erőt adó jelenléte. Illetve mind a két személy, mind az Atya, mind pedig a Szentlélek személyének az erőt adó jelenléte. Érdekes, hogy a Szentlélekről, amikor beszélünk, általában azt mondjuk, hogy ő láthatatlan, és ugye a szó is ezt jelenti, hogy szél, lélegzet, szellő, nem látjuk a levegőt sem, csak ugye látjuk azt a bizonyos hatást, amit egy szélvihar okoz. Itt galamb formájában ereszkedik rá, a tanítványoknál pedig a pünkösdi történetben lágnyelveket látunk, vagy lát a tudósító. A láthatatlan lélek megjelenik. Tehát Isten mégis van, amikor láthatóvá teszi magát, vagy tényleg szemmel láthatóvá, vagy pedig a hatásaiban láthatóvá. És az előbb olvastam, hogy ez Jézus és az Atya lelke, és ő nincs térhez kötve, osztódni tudja magát osztani. És ott van ebben a keresztelésben, és megerősíti Jézust, rászáll, vagy mondhatjuk azt, hogy Jézus be akarja tölteni. És most akkor menjünk is rögtön arra, hogy mi az ő viszonya velünk. És a Szentlélek viszonya az, hogy ő bennünk akar lakni. És a János 14:23-at újra idézem, azt mondja Jézus, hogy aki szeret minket, elmegyünk hozzá, elmegyünk az Atyám és én, elmegyünk hozzá, és szállást készítünk nála. Én vagyok a szállás. Beköltözünk hozzá. Életközösségbe akarunk kerülni. Az Atya és én. Ki által? A Szentlélek által. Ő mind a kettőnket képvisel. Egy fedél alá akarunk költözni veled. És ez a család. Tulajdonképpen egy családélményt élünk meg a Szentlélekkel. Egy olyan jelenlétet, hogy nem vagyok egyedül. És hadd mondjam ezt a személyes példámat is, hogy én gyerekkoromban nagyon olyan voltam, mint egyik idézett lányom, hogy unatkozom. Nagyon utáltam unatkozni. Utáltam egyedül lenni. Emlékszem rá, amikor ilyen táborban, gyerektáborban voltam, még a WC-re is alig mertem elmenni, mert akkor kimaradok valami jó buliban. Én mindig ott akartam lenni a közepén a dolgoknak, persze csak óvatosan, mert gátlásos voltam, de hogy unatkozni nem, egyedül lenni nem. És amikor Isten megajándékozott engem a jelenlétével, onnantól kezdve úgy vágyom arra, hogy unatkozzam. Annyira jó Istennel lenni, annyira tudom, hogy nem vagyok egyedül, sosem. És itt van a remetéknek is a titka, hogyha hallottunk remetékről, akik ugye nem egy monasztikus, vagy nem egy szerzetrendben voltak, hanem elvonultak és saját maguk a kis barlangjukba, vagy az oszlop tetejére felköltöztek. Nem voltak egyedül ők sem. Mert Isten lelke ott volt velük, és az a csend, amiben voltak, az egy hallatlan párbeszéd volt az Istennel. Nem csak értelmi párbeszéd, hanem érzelmi, jelenléti párbeszéd, megmerültek Isten jelenlétében. És hadd mondjam azt, hogy most tényleg nem a szerzetességről szól, bár egy kicsit hasonlít ahhoz, amikor elmenjünk egy táborba, és most tényleg erre is készülünk, hogy elmenjünk egy táborba, és az, amit most itt vasárnap összejövünk, most még ugye csak nem vagyunk olyan sokan, összesen jövünk, mert most otthonról nézzük, de hogy van egy vasárnapi jelenlét, van egy vasárnapi találkozásunk, egyébként nagyon hiányzott ez a vasárnapi találkozás a virtuális alkalmakkor, de legalább tudunk valamennyit megosztani. Na most, amikor összejövünk egy táborba, na akkor aztán van megosztás. Akkor azt éljük át, azt a közösségnek azt a gazdagságát, amire Isten minket teremtett. Közösségi lénynek teremtett, a saját képére és hasonlóságára teremtett, mert ő szeretett közösségben volt már önmagával is a kezdet kezdetén. És ezt akarta megosztani velünk. És a táborokban két jelenlét örömteli megélése is van. Az egyik az egymással való jelenlét, amikor játszunk, versenyzünk, amikor sportolunk. Annyira jó dolog, érezzük a kontaktust. Vannak olyan játékok, amikor tényleg testi kontaktusban vagyunk. Van, amikor egymással szembe vagyunk, mert pingpongozunk, vagy röplabdázunk, de akkor is kapcsolatban vagyunk, szemkontaktust. Nagyon kell figyelni a másikra. Olyan izgalmi állapotba kerülünk ezekkel a játékokkal, ezért van az, hogy a gyerekek ennyire szeretnek játszani. És milyen jó, hogy amikor a családi tábor van, akkor vannak olyan lehetőségek, amikor a felnőttek is újra gyerekek lehetnek, és átélhetik ezt a szép érzést. Olyanok lehetnek, mint a gyerekek, akik a mennyekország, azt mondja Jézus. A játék, a sport, a beszélgetések, hogy megosztjuk egymással, amink van, annyira gazdagító, hogy ki mondta azt, amit én is akartam mondani. Már nekem ki se kell mondani, annyira jó együtt lenni egymással. Vagy amikor énekelünk, vagy táncolunk, az éneklésben olyan érdekes élmény, hogy van, aki nem tud énekelni. Vagy nincs hallása, vagy nincs hangja, nem jön ki jól az ének. És mégis, amikor a közösségben éneklünk, akkor az így elvegyül a többiek énekébe, és belesimul egy harmóniába, és meg se kottyan a közösség éneklésnek, sőt, mint hogyha még teltebbé és gazdagabbá tenni, és még a hamis ember is tud hamisan szóló énekkel becsatlakozni, és az meggyógyul az éneklés ott a közösségben. Hát a táncról nem is mondok már semmit, tényleg vannak páros táncok is, de vannak közös táncok is, nagyon-nagyon szép a harmónia a zenében és az egymáshoz való kapcsolódásban. Isten ajándéka ez is. Tehát az egyik jelenlét az egymással való jelenlét, és hát ez, hogy együtt megyünk programozni, aztán utána lefekszünk, és mindenki elvonul a saját szobájába, de aztán reggel fölkelünk, és a közösségben már megint együtt vagyunk. Tehát egy fantasztikus, szép családélmény, hogy egymással vagyunk, és megosztjuk az életünket. Nem csak egy vasárnapi istentisztelet, nem csak egy alkalmat, hanem folyamatosan együtt vagyunk. Nagyon, nagyon feldobó élmény, és mindenki úgy megy haza, hogy olyan jó volt. És a gyerekeink is mesélik a történeteket, hogy kivel miért volt jó, És aztán a morzsa szedekezésnél szokott lenni a nagy összeadódása az élményeknek, hogy mennyi mindent adtunk egymásnak. Fantasztikus. Hogy ki vigyázott az én gyerekemre, meg én kinek a gyerekére vigyáztam, ugye? Meg hát Isten hogyan vigyázott ránk. És Istennel van egy misztikus, megfoghatatlan közösségünk. Azt mondja ugye az Úr Jézus, hogy ha ketten vagy hárman az én nevemben összejöttük, ott leszek közöttetek. Na hát ez történik a táborunkban, táborainkban, és nagyon sokszor nem is tudjuk szavakkal kifejezni, csak érezzük, hogy annyira jó volt. Jó volt ezért, de van még, ami átívelő jó, amit meg se tudunk fogalmazni, csak az, hogy mégis így fogalmazzuk, hogy ott volt Isten. Ott volt Isten velünk. Egy mély boldogságérzés. Na, mindjárt kiderül, most az atya következik, hogy mi ez a boldogságérzés. Most jön az atya, tehát volt már a Jézus a fiú, aki sorsközösséget vállal, a Szentlélek, aki tulajdonképpen a képviselője az atyának és a fiúnak, és bennünk és velünk akar lakni, és ezt a közösséget akarja átélni velünk, és az atya. Ő is mennyire fontos. Érdekes, hogy nem látszik, csak hallatszik. Tehát ő elbújva marad. Akit senki sem látott, csak a fiú, aki az ő kebelén volt, az jelentette ki őt, mondja Jézus. Most se látszik Isten, az atya, de a hangja hallatszik. Nagyon sok film és irodalmi mű is eljátszik azzal a jelenséggel, hogy Isten vagy nem látszik, vagy követeket küld, angyalokat küld, de ő maga nem mutatja meg magát, illetve hát a Biblia is erről beszél, hogyha engem egy halandó meglát, az nem bírja ki élve. És vannak is ugye, történetek erről, hogy amikor megjelenik Isten, akkor le kell borulni, nem láthatjuk. De hallhatjuk. Azt mondja, hogy szeret. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez derül ki az atya szózatából Jézus felé, hogy itt a kapcsolat, van egy szerető atya, és ő ki is fejezi, ki is mondja, hogy szereti a fiát. És ez az az erő, amit Jézus merít. Ez ennél a startkőnél többek között, hát ez már nem startkő, ez a szolgálat startköve, hogy én az atya szeretett gyermeke vagyok, az ő szeretett fia. És hadd mondjam azt, hogy ezt az Isten úgy teremtette, hogy ez számunkra is meghatározó. Tehát az atya szeretete és az atya áldása mindenkinek szükséges. És tudom, hogy vannak itt akár a jelenlevők, vagy a képernyő előtt ülők között is, akik pont ezt az atyai szeretetet nem kapták meg. Van, aki nem is tudja, ki az apja. A sok közül. Vagy valaki sajnos tudja, hogy ki az apja, de abban nem volt köszönet. Mert annyi minden rosszat kapott tőle, hogy van, aki még a férfiasságát is meg akarja változtatni, mert azt mondja, hogy ezzel az apával, ezzel a férfi nemmel én nem tudok azonosulni. Van egy népszerű könyv, az a cím, hogy a Viskó, és a főhős meg olyan gyermekkort él át, olyan kínzásokat, amiben őt is, és az édesanyját is, meg a testvéreit is veri az édesapa, és megkínozza őket, és 13 éves korában elszökik. Ez az ő apa képe. Szadista, ver, kínoz. Az, hogy szeret, sose hallottam. Jó, hát nyilván ezek végletek, de vannak, most van itt egy pár apa itt a környezetemben, hogy mennyire merjük kimondani, mennyire merjük kimutatni a szeretetünket, mert hogy ez nem férfias. És hogyha mi nem merjük kimondani, akkor van egy Istenünk, aki példát mutat, aki azt mondja, hogy így kell csinálni. Ez az én szeretet, fiam. Kimondom. Minap beszélgettem egy 45 éves férfivel, aki elmondta, hogy milyen kedvesek, jók voltak, jóra valók voltak a szülei, de ezt a szeretet kifejezést ezt elmulasztották. És talán felnőtt volt már 20 éves, amikor egy kicsapongó éjszaka után, egyébként sose rugott be, de aznap este berugott, úgy ment haza, hogy felébredt rá a család, és akkor megdöbbenve futottak össze, és hát jött tulajdonképpen ez a bizonyos megrökönyödött pillantás, meg a szemrehányás, és ezen közben kicsúszott egy ilyen, hogy hát fiam, hát mi lesz így belőled? Hát mi pedig úgy szeretünk téged. Hopp. Erre emlékszik ez a férfi. Most kimondták. Más ilyen emléke nem volt erről. Egy krízisben kellett, hogy kimondják, hogy szeretünk téged. Az identitásunkat határozza meg az, hogy az apánk, az atyánk, vagy a mennyei atya hogy néz ránk, és mit mond rólunk. Azok vagyunk. Ezt is már, aki régebb óta ide jár hozzánk, hallott ezt a történetet, hogy egyszer elmentünk néhány férfi társammal, többek között két presbiter társammal is egy férfi konferenciára, a férfi identitást erősítő konferenciára, nem csak nőknek vannak ilyenek, nagyon szükség van erre, és nagyon szép előadás volt, meg az egész napos program nagyon szép volt, és voltak benne ilyen gyakorlatok is, és össze kellett nyűlnünk, imádkoznunk meg kis csoportokban, és aztán volt egy olyan pillanat, amikor az előadó azt mondta, hogy és most, aki úgy érzi, hogy nem kapta meg az atyai áldást, és most szüksége van egy atyai áldásra, az készíts elő a lelkét, és álljon fel, hogy megkapja ezt az atyai áldást. És kitől kapja meg? Hát, aki mellette áll. Hát a két presbiter testvérem felállt mellettem, mind a kettő jó 10 évvel idősebb nálam, és én így néztem, hogy most akkor nekem kéne, milyen jó, hogy van két kezem, nekem kell az atyai áldást átadnom, és imádkoznom értük, hogy ebben az identitásukban megerősödjenek, hogy átéljék az Isten szeretetét. Hát, nagyon érdekes érzés volt. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Kedves apák, ezt várják a gyerekeink, nem csak a fiak, hanem a lányok is. Ezt az áldó szöveget várják, és nem egyszer. Tehát ne az legyen, hogy fiam, már egyszer kimondtam, emlékezzél rá, hanem ezt jó ismételgetni. Az ördög úgyis súlykolja belénk azt, hogy milyenek vagyunk, az elvárásokat súlykolják belénk a társadalom, a minden oldalról. Na, hadd legyen az atya súlykolása is, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Atyák, ne szégyeljétek ezt kimondani, és ne szégyeljétek kimutatni. Saját magamon is érzékeltem, mint apa, hogy sokkal könnyebben veszem ölbe a lányomat, a lányaimat, és dédelgetem őket, mint a fiaimat. Eljutott hozzám is ez az üzenet, hogy tessék a fiakat is ugyanúgy szeretni, vagy máshogy, vagy valahogyan, hogy érezzék, hogy megkapják ezt a szeretetet. Itt az atya szeretete, és mond még valamit az atya, és ez is egy nagyon nagy kulcs. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tetszésemet lelem. Örvendezek. Tetszel nekem. Ezt is kimondhatjuk. Tetszel nekem. És jó kedvem lesz tőle, hogy tetszel nekem. Ez a kapcsolatnak a gyümölcse, vagy az értelme, nem tudom, de ez az, amit Isten már 10 éve tanítgat nekem, hogy állj meg, lépj kapcsolatba, és nézz, és láss, fogadd be, gyönyörködj, és élvezd, és legyél vidám. Ez a kapcsolat gyümölcse, amire is Isten, amikor megteremti a világot, azt mondja, hogy íme jó, és gyönyörködik benne. És aztán egy egész napot szentel a pihenésnek, amikor hátradől és gyönyörködik. Most olvasok egy könyvet a lelkészi szolgált 3 sarokpontjáról, és a szerző, amikor az imádságról beszél, azt mondja, hogy a szombatnap, a sabbat, amikor abba kéne hagyni a munkát, az azért van, hogy megálljunk, ne foglalkozzunk a dolgainkkal, hanem csak szemléljünk, szemlélődjünk, legyünk, és gyönyörködjünk. És azt mondja, hogy ezt a dolgot a két dologban lehet legjobban csinálni, az imádságban és a játékban, mondja a felnőtt nyugdíjas lelkész. És azt mondja, hogy ő 10 éve egy olyan szokást alakított ki, amikor szombatonként, vagy a sabbaton, illetve bocsánat, ő hétfőnként a feleségével elmegy és kirándulnak, és akkor visznek egy távcsövet, meg ételt, italt, és egész nap a természetben vannak, és gyönyörködnek, és semmi szolgálati dolgról nem beszélgetnek, egymásról, egymással és Istennel beszélgetnek, gyönyörködnek az Isten teremtett világában, Istenben, és imádkoznak. Ennyi. Az elmúlt nap valaki megkérdezte tőlem, hogy amikor kérdezte, hogy miért imádkozzunk, azt mondja, hogy hát azért, hogy tudjak szeretni. Meg most a családdal is, ugye itt a karantén időszakban volt egy-két krízispont, hogy hogyan tudnám szeretni jobban a családomat. És akkor mondtam, hogy hát majd fogok erről beszélni a mai alkalommal. Ez a szeretet az Istentől jön, az ő vele való közösségből jön, az Isten belső közösségéből jön, hogy ő szereti. Az Isten, az Atya szereti a fiút, a fiú szereti az atyát, és ez a szeretet lelke lehet bennünk. Magunktól, hát kicsit olyan üzleties a szeretetünk. Szeretlek, ha te is szeretsz, ha jól viselkedsz, stb. Na hát nem erről beszél az ige, hanem Isten már előbb szeretett minket. Amikor megteremtett, sőt már a világ alapjának felvetítése előtt elképzelt és elhatározta, hogy szeretni fog minket, sőt az ő fiát adja értünk. Na hát mi a mi viszonyunk ehhez, hogyha mi megkaptuk ezt az áldást, ezt a szeretetet, akkor ez a lényeg, hogy mi is ezt az Isten jó érzését adjuk tovább, és amennyire szeret engem az Isten, én is adjam tovább ezt a szeretetet. Jézus fogalmazásai, én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, ő én bennem. Elmegyek és szállást készítünk nála, aki szeret minket. Magamtól nem tehetek semmit, csak amit látok az Atyámnál, hogy ő is tesz, mondja Jézus. És a Szentlélek nem magától szól, mondja Jézus, hanem amiket hall. Ilyen kommunikációs és ilyen kapcsolati egységben van a Szent Háromság, ezt kéne lelesni, ellopni, nyilván nem lehet, ebbe kéne beavatódni, mert ő ebbe szeretne minket bevonni. Isten lénye önmagában is már egy szeretett közösség, és ezért mondja János, az egyik legrövidebb igeverset, az Isten szeretet. Ha ő csak egyedül lenne, akkor nem lehetne ezt rámondani. Ezt a szeretett közösséget akarja kiterjeszteni ránk, akar minket bevonni, és szeretne belénk költözni, hogy mi is ezt továbbadhassuk. A kereszténység tehát nem parancsolatok teljesítése, törvénykönyvnek a bebiflázása, és akkor megfelelésből csinálom, hanem kapcsolat átélése a Szentlélek Istennel, a Szent Háromság Istennel, hallgatni, ahogy ő mondja, hogy szeretlek, gyönyörködöm benned, és te vagy az én szeretett fiam, lányom. És ezt a gyönyörködést, ezt mi is átélhetjük. Átélhető ez az öröm, ez az élvezet, és tovább mondani a mieinknek, tovább élni ezt a szeretetet, és te vagy az én fiam, az én lányom, az én társam, az én barátom, akiben gyönyörködöm, mert az Isten szeretetével tudlak szeretni. Áldja meg Isten ezt a vágyunkat, ezt az imádságunkat, és tényleg ezért kérjük Istent, hogy a Szent Háromság Isten a lélek által teljesítsen be minket, és adja meg azt a szeretetet és gyönyörködést, amiben ő profi. Amen. Az új énekesfüzet 75. dicséretét énekeljük. Ez egy önátadó, önmagunkat átadó ének. Igazságban, szellemben, életem átadom.
Oltárodra hadd tegyem, itt van megtört. ajkaimon hálám elmondani minden szó szegény, hiszen oly nagy szeretettel tartozom neked én. Értem adtad életed, tiéd vagyok ma már, meghaltál a keresztfán, ez volt értem az ár, hogy győzted le bűneim, lemostad szégyenem, a mennybe ajtót nyitottál, és behívtál engem, Jézus hű jó barát, mondd mit adhatok, szerető nagy király. Mit hozhatok, mit mondhatnék neked, miről szóljon dalom, neved dicséretét, az a majkaimon hálám elmondani minden szó szegény, hiszen oly nagy szeretet. Tartozom neked én.
Nagyon hálásak vagyunk, édesatyánk, a szeretet közlésért, kifejezésért, és tényleg minden szó kevés, hogy elmondjuk, és egyáltalán ahogyan átadjuk magunkat a hála jeléül az életünket, még az is kevés, tudjuk, de hát ezünk van. És nagyon köszönjük, Urunk, hogy Te minden módon kifejezed a szeretetedet ezen a világon keresztül, az áldásaidon keresztül, a természet szépségén keresztül, finom ízeken, fantasztikus illatokon keresztül, a gyönyörű látványokon keresztül, de legfőképpen az Úr Jézus Krisztusnak az értünk hozott áldozatán keresztül, hogy nem engedted, hogy az igazságod minket pokolra juttasson, vagy kárhozatba juttasson, hanem nekünk adtad az Úr Jézus igazságát, és ő vele igazságtalanul bántál el, mert ő nem volt bűnös, de magunkra vette a mi bűneinket, hogy helyettünk hordozza el a büntetést. Nagyon köszönjük, édesatyánk, ezt a meghívásodat is, hogy Te azt akarod, hogy mi a mennyben Te veled legyünk, és ehhez már itt a földön Te be akarsz térni hozzánk, szállást akarsz készíteni bennünk. Nagyon köszönjük, hogy közösségbe lehetünk. Nem kell véletlenszerűen, egyedül, magányosan élni az életünket, még akkor sem, hogyha az emberek elhagynak. Akkor sem, hogyha esetleg ingadozik egy házasság, ingadozik a baráti kapcsolat, ingadozik egy állás, vagy egy csoport, amivel tartoztam. Hálát adunk neked, Urunk, hogy a te szereteted és a közösséged nem ingadozik. És hálát adunk azért is, hogy kifejezed a szeretetedet, és ez tele van gyönyörködéssel. Köszönjük, hogy ezt is megtudhatjuk, hogy te gyönyörködsz bennünk, és ebből a gyönyörűségből teremtettél, ebből a szeretetből teremtettél minket. Annyira fontos ez, annyira javítja az önazonosságunkat, az identitásunkat, az én képünket, hogy nem vagyunk vacakok, nem vagyunk semmire kellők, nem vagyunk lehetetlen alakok, hanem te általad értékelt, értékes személyek vagyunk, akiben gyönyörködsz. Annyira hihetetlenül hangzik, olyan keveset halljuk emberektől, hogy el se tudjuk hinni, atyánk, annyira jó hallani ezt, és annyira szeretnénk még többször hallani az igédből. És ha már ezt megtudtuk, akkor annyira szeretnénk mi is a te küldötteidként, követeidként tovább mondani a mi gyermekeinknek, a mi barátainknak, hogy szeretünk titeket, és gyönyörködünk bennetek. Kérünk, Urunk, hogy a pünkösdöt így folytasd, hogy szent lelkednek ezt az áldását árasz ki ránk, hogy ki tudjuk fejezni magunkat, hogy ki tudjuk fejezni a gyönyörűségünket, a gyönyörködésünket, egyáltalán át tudjuk ezt élni. Köszönjük, hogy ebben nem csak példát mutatsz, hanem be is vonsz ebben minket. Köszönjük, hogy a te örömödet élhetjük át, a te szeretetedet kérhetjük, és élhetjük át, és ezt a szeretetet adhatjuk tovább, és hogyha mi kudarcot vallunk is, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk szeretni ezt a másik embert, akkor is kérhetjük, hogy Uram, te tudod szeretni, és kérlek, hogy használj engem eszközötként, és taníts meg engem szeretni. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen közösséget készítesz a táborokban, és ezt ábrázolod ki a családokban, és tényleg kérjük a bocsánatodat, hogyha ez nap mint nap nem sikerül, megfeneklünk, kifáradunk. A te kegyelmedet kérjük, hogy mégis töltsön be minket lelked, és tudjuk megélni azt, amire elhívtál minket, erre a szeretet közösségre. Így imádkozunk, Urunk, a házas párokért, a házasságokért, hogy minden küzdelem ellenére te taníts meg minket szeretni egymást, elfogadni a másikat, gyönyörködni a másikban, és megadni mindazt, amit a kezünkbe adtál, hogy mi adjuk meg a másik szükségletét, amire vágyik, amire szüksége van, ami kiegészíti, kiteljesíti őt. Így imádkozunk férjekért, hogy tudják kifejezni a szeretetüket szóban, tettekben, ajándékban, minden szeretet nyelven, amin a feleség ért. És így könyörgünk a feleségekért, hogy így táplálva tudják megadni azt a tiszteletet, amit az Úr igéje tanácsol nekik. Így könyörgünk, Urunk, a szülőkért, a nevelőkért, a pedagógusokért, hogy ezzel a szeretettel feltöltekezve tudjanak fordulni a gyermekeikhez, és így tudják őket mosollyal szeretni. Öleléssel, biztatással. Urunk, hatalmas teher van a pedagógusokon. Nem is értjük, a halandó ember nem is érti, hogy valaki hogyan lehet tanár, hogyan lehet egyszerre 20-30 csirkefogó gyereknek a viselkedését, a rosszalkodását, vagy a mulasztásait elviselni, és te mégis adsz abból a gyönyörködésből, amivel látják az értékeket, látják azt a kincset, ami a gyerekekben van, és tudják őket szeretni. Áld meg, Urunk, ezeket a tanárokat, tanítókat, ezeket a pedagógusokat, vagy akár lelkészeket, vagy nevelőket. Kérünk, Urunk, hogy terjeszd ki rájuk az áldásodat, és hadd adják tovább ezt a szeretet áldást a gyermekeknek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akikre az emberek vezetését bíztad, akár az egyházban, akár a világban. Kérünk, Urunk, hogy szolgálatként fogják föl ezt, és ne nyerészkedésként, vagy ne éljenek ezzel vissza. Segíts itt is a te szereteteddel, hogy a szeretet motiválja ezt a szolgálatot. Kérünk, hogy te adj a vezetőinknek megtérést, Szentlélekkel való betöltekezést, a szolgálatnak a lelkét, a szeretet lelkét. Urunk, imádkozunk azokért, akik szenvedéseken mennek keresztül, akár testi, akár lelki, akár a halálos ágyon vannak, vagy betegek. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg nekik a te fiadnak a szenvedéseit, hogy te ott jártál előttük Krisztusban, és ott vagy velük most is szent lelkeddel, és az örök életre hívod őket. Urunk, így kérjük, hogy vigasztald a gyászolóinkat, erősítsd a betegjeinket, és legyél azokkal, akik a halálra készülnek. De Urunk, legyél velünk is, akik úgymond az életre készülünk, és kilépünk a hétköznapokba. Így kérünk, Urunk, hogy hadd legyen abszolút valóság a mai tanítás, a te szereteted, a közösséged. Hadd éljük meg, amikor kilépünk máshova, a veled való közösségben minden találkozást, minden döntést, ami előttünk van. Téged áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Urunk, te vagy egyedül méltó, Te rád akarunk hallgatni, azt akarjuk, hogy te határozz meg minket, a te örömöd, a te gyönyörködésed és szereteted. Áldunk téged Jézus nevében. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva énekeljük a 117. énekünket az új énekesfüzetből, amely szintén egy kívánság, egy vallomás és egy imádság. Légy te igaz álmom, ne éltessen más.
Légy te igaz álmom, sem más, nélküled minden csak múló varázs. Árazd el az álmig, ha eljő az éj, vagy felkél a nap, ha a fényem legyél. Légy az igaz közlés, a szép bölcsesség, az ég, újjászül gyermek, s te égi atyám, bensőmben élsz már, te vigyázol rám. Légy biztos fegyver, a győzelmes kar, légy te az oltalmam, páncél és pajzs, légy óvó, örökség mindörökké, szívemben mindig az első maradj, király a mennyben, a kincsem te vagy. Szív a szívedben, te áradj belém, mennyei boldogság tündöklő fény, őrizd igaz álmom, ha háborúdunk, hatalmad csúcsán te trónozz az Úr. Te őrizd igaz álmom, ha háborúdunk, hatalmad csúcsán te trónozz az Úr.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten legyen velünk. Áldás, békesség, további szép vasárnapot, viszontlátásra.